Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Műsorunk ezúttal nem élőben jelentkezik a Magyar Katolikus Rádió Déli Báb utcai stúdiójából, hanem Kalocsán vagyunk, dr. Bábel Balázs érsekatya meghívására. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöhettünk ide, hiszen érsekatya ebben az esztendőben 75 éves, és ennek megfelelően visszavonul a szolgálattól, úgyhogy megbeszéljük, hogy hogy telt ez itteni bő negyed évszázad, és egyáltalán az a 75 év is, amióta megszületett érsekatya, amikor elfogadta a szolgálatot, az érseki szolgálatot, akkor milyen tervekkel érkezett ide?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Október 18-án töltöm be a 75. életévemet. Ez azt jelenti, hogy a kánonjog szerint akkorra kérheti minden főpásztor nyugdíjazását. Én is megtettem, azonban a Szentatyán múlik, hogy mikor talál utódot, mert nem úgy szokott történni, hogy valaki betölti egy napon, a másik napon meg már is átveszik a kormányzást, hanem egy kis időt adnak, néha hosszabbat is, hogy megtalálják a megfelelő főpásztort. Én rábízom a Szentatyára, ha azt kéri, maradjak, maradok, azt mondja, hogy menjek, megyek. Amikor én elvállaltam az érseki szolgálatot, 1999-ben, múlt évezredben mondhatnánk, én nem akartam érsek lenni. Isten látja a lelkemet, ezt azzal is tudom bizonyítani, hogy amikor Rauber nuncius úr behívatott, és hát akkor megdöbbentem, nekem mindig száraz a tenyerem, de akkor úgy megizzadtam, amikor közölte velem, és akkor is szabadkoztam, és akkor annyit mondott, hogy menjek be a kápolnába, és mondjak igent. Hát így volt, de másnap fölhívtam, hogy én átgondoltam, nem vagyok semmilyen szempontból alkalmas arra, hogy én kalocsai érsek legyek.
Akkor hol szolgált érsek, atya?
Akkor Vácon voltam, az előkészítő szeminárium rektora voltam, 44 kispap volt akkor ott Vácon, akik hát az érettségi után voltak, de szükségesnek találtuk azt, hogy fölkészítsük őket a tényleges nagy szemináriumra. Na, hát akkor, amikor fölhívtam, a titkár vette föl, és azt mondta, nincs benne a nuncius úr, hívjam később, mire visszahívtam, akkor azt mondta, ő az én igenemet elküldte Rómába. Hát erre nem tudtam mit tenni, elfogadtam.
Ezek szerint a kápolnában igent mondott.
Igent, mert annyira rám hatott, hogy fogadjam el, de nem én vagyok az egyedüli, én nem akarom magam se Szent Mártonhoz, se Szent Ágostonhoz mérni, de ők se akartak püspökök lenni. Hát a Márton elbújt a libákatták tudtul, de most, hogy annyira reneszánsza van Szent Ágostonnak, éppen Leó pápán kapcsán, hát tudjuk azt, hogy ő még pap se akart lenni, csak szerzetes. De aztán úgy hozta az egyház szükséglete, hogy pap és püspök lett rövid időn belül.
Milyen tervekkel kezdett itt a szolgálathoz, hiszen 1999-et írtunk akkor, ahogy említette, a múlt évezredben volt mindez. Hát azért más idők jártak még akkor.
Igen, még egy kicsit benne voltunk a rendszerváltásban, és még voltak reményeink. Főként a 2000 év utáni időkre vártunk valami változást. Szokott ez így lenni, hogy nagy évfordulók majd hoznak valami újdonságot. Hát sajnos most több mint 25 év távlatából visszatekintve azt kell mondanunk, hogy az ember ugyanaz maradt. Ugyanolyan gondokkal, bajokkal, bűnökkel, problémákkal. Terveimet akkor a körlevélben megfogalmaztam, miután már az újmisési elmondatom is kapcsolódott az Isten országához. Jézus mondja Máté evangéliuma 6. fejezet 33. versében, keressétek elsősorban Isten országát és az ő igazságát. És miután a hegyi beszédről írtam doktori disszertációmat, ez pedig a hegyi beszéden belül van, ezért onnét vettem ki a fő gondolatokat, hogy az Isten országát kellene a mai időkben megvalósítani.
Pro Regno Dei.
De ebből alakítottam át egy ilyen jelmondatot, ami nem csak egy ténymegállapítás, hogy vannak olyan papok, akik írják, hogy irgalom. De a Pro Regno Dei-be benne van az Isten országáért. Amit akarok tenni, az mind az Isten országáért van. Ez volt az alapkiindulási pont, és én erre mindig, de mindig visszatérek. Nemrégiben voltak a Váci katolikus társadalmi napok, és fölkértek, hogy az egyik szentmisét tartsam, illetve prédikáljak. Ott is ebből indultam ki, kiváltképpen azért, mert a magvetőről szóló példázat volt az evangélium, mely az Isten országának a sorsát mutatja. Abból indultam ki, és azt találtam mondani, hogy ahogy egy mérnöki terv kivitelezésre szorul, ugyanúgy az Isten országa is, és ezt a feladatot az egyházra bízta Jézus. A kivitelezésnél pedig mindig előfordul az, aki már volt építkezésben, tudja, hogy sem olyan mestert nem talál, sem olyan építőanyagot, se annyi pénze nincsen, mint amit a terv megkívánna. Benne van ebben a terv megvalósításban az egyház esendősége, gyengesége, de ugyanakkor azt is mondtam, hogy maga az egyház is isteni gondviselést visel magán, mert maga Jézus mondja, hogy te Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapuj nem vesznek előtt rajta, vagyis nem fog megsemmisülni, hanem kitart egészen a végítéletig, a parúziáig.
Hát, hogyha már az építkezést említi érsek atya, akkor itt Kalocsán is, hogyha jár kell az ember, látja, hogy minden épül, fejlődik. Ugye hát itt már évek óta tartanak, igen, a felújítási és építkezési, igen, munkák. Hogy állnak ezek? Mit végeztek eddig, és mire, igen, számíthatunk?
Igen. Hát, ha református hívő volnék, akkor azt mondanám, hogy engem predestináltak az építkezésre, mert kispapkoromban, amikor elvették az útlevelemet, sehova nem mehettem, utána se, akkor 3 nyarat is kőművesekkel dolgoztam segédmunkásként. Utána minden állomás helyemén volt valami építkezés, templomépítés, plébánia építés, sőt, amikor a központi szeminárium prefektusa és spirituálisa voltam, akkor is építkeztünk, Vácon is építkeztünk, mert ott a székesegyház épült, és hát én ottan helytes plébános is voltam. Amikor idejöttem, akkor rögtön fölmértem, hogy mind a templommal, mind a érseki kastéllyal gondok vannak, hát nem volt rá alkalom elődeimnek meg lehetősége, hogy felújítsanak, és hát ebbe a munkába kezdtünk bele Vörös Márta építésmérnök asszonnyal, és ez már tart 2008-tól 17 éve már.
Sőt, hát ugye itt ásatás is minden zajlik van a templom közelében, és olvastam itt sétálgatva, hogy itt már több mint 6000 éve,
igen,
éltek emberek. Tehát itt ez egy olyan szakrális hely, igen, ami azóta is,
igen,
lakott.
Igen. Ez ugye a ásatás közben derült ki, hogy itt régebben is éltek emberek, ugyanis itt volt a limesz Pannoniának a vége, azért nem a Dunával határolódott le, hanem átjöttek ide, itt is voltak, római kori pénzeink is vannak. Valójában minket a Szent István korától történt építkezések érdekeltek. Szent Asztrik korától a két székesegyház, ami előzőleg volt, ami Szent István korában a tatárjárás előtt időbe épült, megtaláltuk magát az épület részeket, romjaikat, amelyek így is arról mesélnek, hogy itt egy hatalmas kultúra volt. Csak a történelem viharai elsodorták ezeket az építkezéseket, viszont azt szeretnénk mindenki számára mondani, hogy az Alföld nem Alföld volt, hanem ugyanolyan beépült része volt az országnak, mint akár Fölvidék vagy Dunántúl, és ezt a nagyon kevés megmaradt építészeti emléket mi itt próbáltuk összegyűjteni és felmutatni.
És milyen volt az a Szent Istváni idő, hiszen ugye a kalocsai érsekség az egyik legősibb egyházi szerveződés Magyarországon, évezredes múltra tekint vissza. Mit tudtak meg azokról az időkről, így az ásatások nyomán?
Az első érsekünk csontmaradványai, erekéi, mi szentnek tartjuk, mert Pannonhalma is, ahonnét idejött, ember emlékezet óta szentnek tartja, akkor nekünk is jogunk van első érsekünket szentnek tartani.
Ki volt ő?
Szent Asztrik. Akinek legépebb a megmaradt terekéje csontváza, látható az altemplomban. Erről a csontvázról különböző elképzelések voltak, és éppen a mi föltárásunk idején derült ki, elvittük három helyre a csontokat, atomkutatótól kezdve befogtunk régészeket, anatómusokat, sokféle ember. Kiderült, hogy ez az ember az ezred forduló tájékán jött ide, 60-70 éves volt, mint egy 30-as évekig élt, mellette van az akkori paténa, kehely, volt palliumtű, márvány szarkofágban, tehát sírban, ami egyértelműsítette, hogy ő az első érsekünk. Tehát nem Győri Saul, meg más érsek, akire korábban gondoltak, hanem Szent Asztrik. Ennek nagyon örülünk.
Aki 1000 évvel ezelőtt élt körülbelül.
Így igaz. Egyébként dokumentált ő, hiszen volt ő külföldön is, följegyezték, Szent István megbízta a koronahozatalával. Őről a sok mindent tudunk, Szent Adalbert munkatársa volt. Ugyanúgy, mint Pannonhalmán, mi is november 12-én üljük az ünnepét.
De hogyha már így az elődeiről beszél érsek, hogyha kik voltak azok a legnagyobb alakok, akikre így az évezred alatt büszkén tekint vissza, hányan voltak, és mit tettek itt a kalocsai érsekek?
Elég sok érsek volt, én vagyok a 91-dik, Szent Asztrik vezeti a listát. De aztán az utána lévők között ott volt egy Csák Ugrin, aki meghalt a múj csatában tatárjárás idején, de nem csak attól lett ő ismerté, hogy a múj csatában meghalt, hanem jó barátja volt a királynak, valószínűleg az aranybulla megfogalmazásában is benne van az ő gondolata, és például ilyen orvostörténeti szempontból is érdekes, hogy 1238-ban kórházat, ispotárt létesített Bázsban. És ezt még a szerbek is kiírták egy táblára.
Tehát Trianon után ez megmaradt?
Megmaradt, tehát ő akkor már ott kórházat létesített. Tomori párnak jövőre lesz nagy évfordulója. Hála Istennek sikerült ráverni a hatóságokat.
A keresztjéhez nyúlt, ami itt
igen,
a melkasán van.
Sok utána járás volt, hogy ezt az új hidat Tomori páról nevezzék el. Katona volt, érsek és hősi halált halt, 5 másik püspökkel és még egy érsekkel, sok egyházi emberrel és vagy 20 000 keresztény vitézzel. Ez jövőre lesz 1526-os év 500. évfordulóján megünnepelve.
Tehát a mohácsi csatáról
beszélünk. Mohácsi csata, igen. Aztán utána jöttek a török hódoltság utáni patacsicsok, akik elkezdték az építést, de már Csák Imre is, sokan mások. Aztán kiváló ember volt Kunst József, aki ide iskolákat hozott, őről egy díjat neveztünk el, Kunst József díjat tanároknak adjuk. Hajnald is nagy érseke volt, botanikus volt, művészetpártoló volt, Hajnald Lajos, Liszt Ferenccel, Munkácsival jó barátságban volt. Például a trilógia festményt, a Krisztus Pilátus lett Golgota, Íme az ember, Munkácsi az ő inspirációjára festette, ahogy Liszt Ferenc a Krisztus oratóriumot. Ő nagy művészetpártoló volt, Hajnald Lajos, ugyanakkor híres botanikus.
Itt láttam is a városon valahol, hogy Liszt Ferenc itt koncertet adott.
Hétszer, itt ebbe a házba is. Tehát ő is kiváló ember volt. A 20. századból, hát többen vannak, akik komoly munkákat végeztek, de mindenképpen Grősz Józsefet meg kell említeni. Évekig ült börtönbe a kommunizmus alatt az egyházáért és vitéért.
Továbbra is dr. Bábel Balázs kalocsai ésekatyával beszélgetünk itt Kalocsán, és már elhangzott az előbb, hogy néhány nappal ezelőtt Vácott a kattárson, a katolikus társadalmi napokon is beszédet mondott, de korábban, most nem olyan rég, talán egy hónapja, az Ágota táborban is láttam, hogy beszélt. Ön a katolikus egyház egyik arca, rendszeresen megszólal és elmondja a véleményét, és nekem az egyik legemlékezetesebb beszéde a 2009-es csíksomlyói beszéd volt, amit hát ott félmilliómod magammal volt szerencsém végighallgatni. Vert minket az eső, nem tudom, emlékszik-e rá.
Én is láttam.
Ráadásul én pedig Szentegyházáról hajnali 3 órakor indultam a kereszt aljával, szóval ott úgy éreztük, mire megérkeztünk, hogy na itt a végítélet, és akkor érsekatya elkezdett beszélni. Dostojevszkijt idézte például, és azt mondta, hogy ha nincs Isten, akkor minden szabad.
Igen. A liberalizmus ezért válik gátlástalanná. Mert nem csak az van benne, hogy nincs elszámoltatás, ha mégis volna bennük olyan megbánás, ami a bűnbánattal együtt jár, számukra nincs egy olyan fórum, ahol bocsánatot kérhetnének. Kihez menjen, ha nincs Isten? És a nagy bűnöket ki tudja feloldani? Csak az Isten. És miután nincs ilyen fórum számukra, a bűnbánattal nem tudnak mit kezdeni, ezért tagadják, és azt mondják, nincs is bűnünk, leszűkítették a bűnnek a lehetőségét, egyébként is szavazás útján akarják eldönteni, hogy mi bűn, mi nem, eutanázia, abortusz, hogy most mit mond a többség. És ennek következtében eljutunk a nihilig. Ha nincs Isten, mindent szabad, nincs bűnbánat, nem tudunk hova menni, morális veszteségünk van, és az van, amit látunk a világban.
Elképesztően zengtek akkor ott a nyerekben a szavai. A 21. században szinte hihetetlen proféciát adott akkor, 2009-ről beszélünk, mondom, akkor arról beszélt, hogy genderszabadság és kábítószer rabság. Hát akkor talán még ezek nem is voltak ennyire napirenden, és most pedig szinte ez hallatszik mindenhonnan. Honnan tudta, gondolta, hogy ebbe az irányba halad a világ?
Én azért igyekszem az idők jeleire figyelni, mint az Úr Jézus mondja, és próbálok mindig tájékozódni, tehát a prédikációmnak is mindig, mert minden vasárnap valahol vagyok valamelyik egyházközségben, és hát egy pár éve föl is vesszük.
A Magyar Katolikus Rádió is szokta
ott
adni.
Ott is van, de hát a plébánia, a Kalocsa belvárosi plébánia minden ilyen misémet közvetít, vagy föltesszük. De a lényeg az, hogy én mindig figyelem, hogy mi van a világban. És próbálok arra reagálni, látja itt ezt a méretetlen
sok halom könyvet. Mellett ülünk.
Figyelem, hogy mi van. Figyelem a rádiót.
Egyébként
is.
Bekapcsolt számítógép van a szomszéd szobában, csak azért mondom, hogy az idők szele az itt azért megjelenik.
Igen. Tehát én igyekszem benne lenni, megvan a véleményem a világról, de óvakodom attól, hogy belecsúszak a pártpolitikába.
Emlékszik arra, amikor például erre a csíksomlyói beszédre felkérték. Kitől kapja ilyenkor megbízást?
Egy meghívott van, a szónok. A ferencesek hívtak meg. Csak onnétől kezdve én gondolkodtam, hogy mit mondjak. Programot kell adni. Mindig készülök. Hát minden héten tartok itt tanórát is. És hát jár az agyam rajta. Ez így volt káplán koromtól kezdve. Vasárnap este, mikor az utolsó misét elmondtam, akkor már megnéztem, hogy mi lesz a következő vasárnap, és mindegy kis doktori disszertációnál cetlikre írtam akkor a gondolataimat. És talán még van, aki emlékszik rá, hogy abban az időben, a 70-es években a Vatikáni Rádió mindig közvetített szentírás magyarázatot. Most is, de akkor nagyon fontos volt, mert nem volt irodalom. És ezt pénteken adta le, és én beírtam, megboldogult Szabó Ferenc páternak, aki barátom lett a későbbi időkben, hogy én már az hét elején készülök, tessenek előre tenni, mert nekem akkor már szükségem van a gondolatokra, és miattam péntekről áttették kedre. Mindig jár ezen a gondolatom, agyam, hogy hát mégis mit kellene mondani. És benne van az imádságomban, benne van a készületemben, tehát én parasztgyerek vagyok, a lovat akkor is kell abrakolni, amikor nincs szántás vagy behordási munka, mindig kell, hogy jó erőben legyen. Így vagyok én is, és mostanában hallom a fiatalabb papoktól, hogy ő mesterséges intelligenciával megíratja a prédikációt.
Én is... Ez baj?
Nem baj, csak az a baj, ha azt olvassa föl. Az gépi dolog. Gondolatot adhat, mert adjon, mint a könyv. De azt át kell elmékedni, azon gondolkodni kell, és időszerűsíteni.
Hát, hogyha már az időszerűsítést említi, most is vannak hittanosai, tehát évtizedek óta tanít.
Igen.
Hogy változott az ön tanítási módszere ez alatt az idő alatt? Hiszen ugye hát azért a mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtti fiatalság világlátását, lehetőségeit összesen lehet hasonlítani a maiakéval. Nyilván másképp kell hozzájuk szólni.
Igen.
Ön ezt hogy oldja meg?
Hát most én már csak felnőtt hittan tartok, bár mikor a Pázmányon
a felnőttekre is
levelező
ez.
Tanítottam kateketikát, pasztorális pedagógiát, akkor is már volt egy olyan tapasztalatom, hogy óvodáskortól egyetemistákig bezárólag mindenféle korosztályt tanítottam. Iskolában is, és miután benne voltam a Regnum Marianum közösségébe, az ilyen kalap alatti dolog volt a rendszerváltás előtt házaknál jöttek össze azok az egyetemisták, akik az én csoportomhoz tartoztak. Minden a mai napig megvannak, mint tisztes nagymamák és nagypapák. De ott is, az iskolásoknál is elkértem abba az időbe a magyar könyvet, történelem könyvet, mert az kicsit hasonlít a hittanhoz, hogy azt hogy tanítják, és áttettem a hittanra a gimnazistáknál is. Tehát formáltam, hát most egy olyan hittanórát tartok, nem sokan járnak rá, de férfiak. Én nem tiltom ki a nőket, de egy apáca jár összesen. De akik jönnek, azok férfiak. Van benne két orvos, van benne pap, van benne fiatalabb ember, idősebb ember. Úgy látszik, hogy talán az én mentalitásom nem annyira ilyen jó szót akarok mondani, és senkit nem akarok megbántani, ilyen érzelmekre építő, hanem inkább racionális. Nekem nagyon tetszett annak idején, és igen sokra értékeltem 16. Benedek pápának a katekézisait. És azért nekem egy minta. De még a második János Pálé is. De főként 16. Benedeké. Az nagyon tetszett. És azt próbáltam átültetni, és hát bizonyára azért, hogy én ilyen vagyok, ezért mindig többen jönnek férfiak. Amikor még ifjúsággal foglalkoztam, csodák csodájára több fiú volt, mint lány a csoportba. Mert általában fordítva szokott lenni.
És milyen a hangulata, amikor felnőtt férfiak összegyűlnek, világi emberek többségében, az ön vezetésével, az ön hívására, Isten nevében,
igen.
A 21. században, 2025-ben?
Ott nincs beszélgetés az alatt. Azért nincs, mert akkor elvinné a hittanóra menetét. De előtte, utána találkozunk, beszélgetünk.
Kalocsai érsek ez a titulusa. Kalocsa kecskeméti érsek. Mióta került be Kecskemét is?
Ez 93 óta van.
De azt mondja, mindenki így mondja, egy kalocsai érsek, ugye?
Persze, így mondják, hogy kalocsi érsek.
Mekkora az egyházmegye?
Területileg a legnagyobb polgári megye. A vallásos embereknek, vagy a keresztény embereknek 70% a katolikus.
Itt ezen a vidéken?
Ezen a vidéken. Vannak tanyák is, tanyaközpontok is, kisebb települések, amelyek sajnos kihalóba vannak, de vannak ilyen közepes városok, mint Baja, Kiskunhalas, Kiskörös, Kalocsa nem nagy város, 14 000-es. És hát közepén van az egyházmegyének, ezért is itt kell lenni logisztikai szempontból is, hiszen például legutóbbi vasárnap Kumbaján voltam, az 2 kilométerre van a szerb határtól. Na most, hogyha Kecskeméten vagyok, akkor még hosszabb az út. Innét arányos Tiszakécske is, vagy Hercegszántó is. De ez most van így, ezért volt két központja a történeti Magyarországon, ennek az egyházmegyének, azért hívták Kalocsa bácsi egyházmegyének, Bácsban, ez ott len van Újvidéknél, ott is laktak évszázadokon át az érsekek, vagy itt, vagy ott. Tehát ott is, most is még van egy várrészlet, templomrészlet, ami 1526-ig állt fönn. Tehát megosztották, mert akkor azért nagyon nagy egyházmegye volt, és óriási volt az érseki tartomány, benne volt a teljes Erdély, a mai Horvátország, Szerbia, Szerémség, tehát az ország fele.
Milyen ez a vidék most, a egyházmegye itt az Alföldön, hogyha valakinek mondjuk mesélnie kell erről? Például a Dunán a turista hajók, amik mennek a Vaskapuhoz, vagy akár a Dunadeltához is, Passauból, vagy Bécsből, vagy Budapestről, azért meg szoktak itt állni, ugye? Ön látni ezeket a hajókat? Találkozik ezekkel a turistákkal?
Itt a házba is megyek ebédelni. Jönnek a németek, jönnek az amerikaiak, jönnek Japánból is, mindenhonnét. 44 ezer ember várt jegyet itt egy évben az Asztriceumban, mióta felújítottuk. Előtte 4000-en voltak. Hármas egysége van ennek a látható dolognak. A Székesegyház, az Asztriceum és a Kalocsai könyvtár. Érseki könyvtár. Meg a tér. Miattunk jönnek.
Na és mit hallanak itt Kalocsáról és a környékről ezek a turisták, külföldiek, magyarok?
Hát először is megismerkednek egy 1000 éves múltan röviden, látják a székesegyházunkat, alatta van a föltárt székesegyház, van az Asztriceum, amiben benne vannak a nagy értékeink, és van a nagy hírű kalocsai érseki könyvtár. Aztán, hát ha kifognak, akkor van egy orgona hangverseny számukra.
Hát és ugye Kalocsa híres hungarikumokról is.
Igen.
A kalocsai paprika, vagy a kalocsai hímzés.
Kalocsai paprika itt közvetlen környezetben már alig termesztik. Nagyon munkás. Paprika napok is vannak, de valójában a vidék arra lejjebb termeszti a paprikát. Én ott szoktam beszerezni. Amikor idejöttem, piroslott a határ ősszel a paprikától. De miután nem találnak arra embert, mert még mindig jobb kézzel szedni, mint gépen, mert az nem a megfelelő, ezért inkább felhagytak vele, bevetették repcébe, ezzel-azzal egy tagba van, és hát ezért a paprika itten megszűnőben van, magán Kalocsán. Környéken van, ugye bátyám vagy lejjebb, hát a pingálás van, meg a népviselet is van.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Bábel Balázs kalocsai érsekkel beszélgetünk, és egy kis zene után majd folytatjuk. Igen. Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Bábel Balázs kalocsai érsekkel beszélgetünk. Érsek atya ebben az esztendőben megkapta a Hit Pajzsa díjat. Ez egy nagyon különleges elismerés, hiszen azok kaphatják meg, akik a kommunizmus alatt is helytálltak. Ön 1950-ben született, ez egy nyilvános adat, de az azt jelenti, hogy kemény időszakban határozta el magát, hogy papi pályára lép.
Én a piaristákhoz jártam Kecskemétre. Nem úgy mentem oda, hogy pap leszek. Érdekelt a régészet, most is azért a történelem érdekel. Családi vonatkozások miatt érdekelt a mezőgazdaság.
Mondta, hogy paraszt gyerek vagyok, önt idézem.
Igen, ott a öregapám.
Ó, hát egy gyönyörű, bajszos ember.
Igen.
Hány esztendőt élt?
86-ot. 1872-58-ig.
Akkor ön még találkozott vele?
Találkoztam vele, hát apám 14. gyerek volt. Tehát én nem úgy mentem oda, bár vallásos családba született.
Ez egy festmény, csak azért mondom, hogy igen, a hallgatóknak. Gyönyörű komódon, állandóan nézi a nagyapja.
Igen. Tehát vallásos családba nevelődtem, minisztrás gyerek voltam, de nem úgy mentem a gimnáziumba. Ott erősödött meg bennem a piarista atyák nyomán is, illetve olyan papok vettek körül, akik azért vonzóak voltak, viszont sokat szenvedők. Végkísérte az életemet az, hogy üldözték az egyházat. 56-ban nálunk a plébánost kegyetlen összeverték, a kántor nagybátyámmal együtt.
Dabason?
Gyónon, hát mert egy pártitkárt megöltek, de nekik ahhoz semmi közük nem volt, csak olyan nagy volt a retorzió a kommunisták részéről, a Biksa Miklós miatt. Több ember takasztottak, 30-at összevertek, a felső dabosi papot is összeverték, és ezt mind tudtam gyerekként.
És emlékeztet, és erre 6 éves volt akkor?
Hát hogyne, hát ott, én ott láttam, amikor a Biksa Miklós ott feküdt a földön, mert ugye agyon lőtte valaki, de előtte már ő lövöldözött, és utána rettegtünk, mert éjszakánként jött a závó, és szötte össze az embereket. A felső dabasi pap a piaristáktól kitiltott Erős József volt, mert a békemozgalommal nem egyezett, az is ott volt. Két papot kegyetlenül összevertek. A kert szomszédunk pap lett, a Fábián István, aki szintén börtönben volt 56 után. És amikor én bejelentettem apámnak, hogy pap leszek, akkor annyit mondott, hogy vagy békepap leszel, vagy lecsuknak. És akkor már katonaságnál is megkörnyékeztek, hogy be akartak szervezni, akkor kispapként, amikor elvittük a Erdélybe a csomó könyvet, akkor utána hát megjártuk a hadak útját.
Mi történt?
Nagyon sok könyvet vittünk, és hát lebuktunk.
De a határon?
Már túl, átmentünk már, de utólag derült...
De milyen könyvek voltak azok?
Vallásos és magyar könyvek, hát a Ceausescu rendszerben volt, és utólag derült ki, hogy nem a román határőrség éberségei miatt, mert húsvét éjszakáján mentünk, hanem volt beépített papnövendék. Tehát nem ott építették be, hanem még kint, és úgy küldték be a szemináriumba. Mi mindig láttuk, hogy nem odavaló ez az ember, nem közénk való, de hát ott volt, aki jelentett. Hát ott aztán utána...
És akkor vették el a Jézsek atya útlevelét?
Igen, és jóval nem engedtek utána semmilyenbe, és akkor végig, hát minden helyemben belekötöttek a hittamba. Valkón, Vácszentlász, mindenütt belekötöttek a hittanomba, megfigyeltek, és még 1986-7-ben már nem emlékszik rá pontosan, még ott is az állami megbízott kijött Pest Erzsébet pacsirtára, és nem engedte meg, hogy a plébánián tartsam a hittant.
Hol kellett volna más?
Templomba. Tehát a templom az egy tér közepén volt, féltek bemenni oda az emberek, de ugyanígy figyeltek, Pestújhelyen is figyeltek, mindenütt végig, meg hát azt mondta a tápjú szecsői pártitkár, elzavarta a gyerekeket, menjetek haza, mert másik faluból jöttem, menjetek haza, mert a hitt a hülyeség. Így. Vagy rám küldték a tanárt, hogy ellenőrizze, vagy maga az igazgató jött be, felolvasta a névsort, és hogyha olyan valakit talált volna a hittanón, aki nincs beírva, akkor tőlem elveszik az engedélyt. Tehát végig küzdöttem, hát arról nem is beszélve, hogy a Regnum az meg ugye
föld alatti mozgalom volt.
És hát kiszálltak hozzám többször, meg be is hívattak rendőrségre.
Hát akkor az édesapja közel járt a valósághoz, hogy vagy békepap lesz,
igen,
ez nem lett, akkor már
nem csuktak le embereket, de még 70-es években igen. Tehát amikor én papnak jelentkeztem 69-ben, még több pap börtönben volt, és én ezekről tudtam.
És akkor mégis mi volt az, ami ebbe az irányba indította? Olyan erős volt a hit, említette, hogy azért a családban hát, az jó, jelen
igen,
volt.
Igen, meg papi jó példát láttam szemináriumban.
Hát ez a sok minden, amit az előbb elmondott, hogy hány papot vertek, egrecíroztattak a környéken, akiket ismert, hát úgy gondolta, hogy na, akkor ez kell nekem is fiatalon, nem, tizenévesen?
Én úgy gondoltam, hogy mindig másodrendű állampolgár leszek. Én nem törekedtem babérokra, miután nem engedtek ki, mert ha kiengedtek volna tötetesen
tanulni külföldre?
Tanulni, igen, akkor az lett volna az ára bizonyára, hogy beszerveznek. Mert ugye ez megtörtént sokakkal. De így nem. Hát megvannak a papírjaim, hogy illegális vallási csoportosulás, szervezés vezet, ilyeneket jelentettek rólam. Mit prédikáltam, ilyen is.
Tehát akkor ezért öné a hitpajzsa, hogy igen. Mondhatjuk.
Én nem kértem. Megmondtam is, hogy keressenek olyan embert, aki sokkal jobban szenvedett, mint én. Én nem
fizikai szenvedésen
nem fizikailag, de azért idegileg szenvedtem, mikor beivattak. Bár mindig kisegített a humorom azért.
Mit mondott?
Sokfélét. Hát elmondok egyet. Pest megyei rendőrkapitányságon azt kérdezi tőlem a nyomozó, hogy mit szól Lékai adminisztrátor, akkor még nem volt bíboros, egyházpolitikájához. Mert ő azért egyezkedett nagyon az állammal, nem úgy, mint Vincenti. És én ezt tudtam. És akkor mondom nekik, hogy engedje meg, hogy elmondjak egy viccet. Rám förmet itt viccet mondani. Na mondja! Mondom, két katona van a lövészárokban. Az egyik azt mondja, te félsz. A másik azt mondja, ha te így félnél, mint én, már rég elszaladtál volna. Nézze, ha én a Lékai adminisztrátor úr helyében lennék, én már rég elszaladtam volna, én nem merek semmit mondani. A saját fészkébe az ember, ugye?
Így oldotta meg.
De meg volt a véleményem, de ő ki volt szolgáltatva, a Lékai bíboros is. Hát meg sok minden, de egész drasztikusan támadtak. Meg fölmutatta az útlevelet, azt mondja, visszaadom magának, ha megmondja, hogy ki szervezte ezt az utat. Na, én nem. Mert nem mehet sehová. Na, a Diogenésznek a hordó is nagy volt. Meg ilyeneket mondtam. Meg olyan, ami itt a rádióban nem közölhető.
Most már itt ugye elhangzott, hogy hol mindenfelé szolgált. 70-es, 80-as, 90-es igen. Években voltak, ugye Valkó, Tápiószecső,
Toalmás,
Pestújhely, a 20. kerületben Pacsirta, Pesterzsébeten. Hát azért például a Pacsirta telep nem a legjobb hírű helye volt Budapestnek. Nem. Amikor oda helyezték, 1984 és 90 között volt.
Igen.
Akkor ez most egy jutalom volt, vagy büntetés volt, vagy hogy kell ezt értelmezni?
Hát az előző helyem...
Pestújhelyről. Hát ez egy úri világ volt ahhoz képest.
A hívek. Ezek középosztálybeli hívek voltak, akiket titkon szedtem össze, plébános nem tudhatta, mert egy címeres békepap volt. Kispap korában munka érdemrend fokozata volt neki. Nevét nem mondom, Isten nyugtassa. És titkon jöttünk össze, de azok közt volt egyetemi tanár, főiskolai tanár, mindenféle.
Tehát még Pestújhelyen.
Pestújhelyen.
És ezek után került Pacsirta terepre.
Pacsirta terepre kerültem, na hát azt is, hogy illegális vallási csoportosulás szervezik, azt ott írták többek közt.
Milyen volt az a világ akkor?
Hát félő volt, hogy ki fog beárulni, mert én ezt tudtuk. Ez volt a nagyon ördögi munka abban az időben, hogy elhintették a bizalmatlanságot. Nem tudta az ember, mert voltak, kiről tudtuk, meg egyértelmű volt sokszor, hogy itt vannak ők, itt vagyunk mi. A barátom, aki besúgón volt, jelent is meg egy ilyen könyv pár évvel ezelőtt. Nem tudhatta az ember, hogy ki súgja be őt, vagy ki jelent róla. Tudtuk, hogy jelent valaki, meg ugye figyelték, hogy mit prédikálok, fölírták.
Mit prédikált? Prédikált olyat, amiben valójában bele lehetett kötni? Mit mondhatott?
Ilyeneket, hogy mit eltemettük Pacsirta telepen a 56-osokat, és akkor idéztem 12. Piuszt, már ez is benne volt. A karácsony másnapja volt, akkor megemlékeztem arról, hogy Vincenti bíborost ennyi még ennyi éve tartóztatták le.
Szájára vette egyáltalán.
Igen, akkor. Bemondtam, hogy 30 éve tartóztatták a Vincenti bíboros urat.
És ennek a híre azonnal eljutott hát a megfelelő helyekre.
Templomban mondtam. Mikor oda kerültem Pesterzsébet Pacsirtára, akkor a főnököm, aki rendes ember volt, a Süle András, azt mondja, de úgy mondom neked, mint a gyónási titkot. Nem gyónási titok, azt akartam mondani, hogy nagyon titkozatosan mondom neked. Azt mondta az Esperes, most az ő nevét sem mondom, ő is egy nagy békepapi fejedelem volt, neked nincs jó híred az AIH-ba. Vigyázzak veled.
Az állami egyházügyi hivatal volt egy ilyen
igen,
szervezet
akkor. Hogy azt mondta az Esperes, hogy vigyázzak veled, hogy neked nincs jó híred az állami egyházügyi hivatalban, meg te bázisos vagy. Már ugye ezeket csoportokat. Igen. Azt mondom neki, Bandi bácsi, Süle András, rendes ember volt. Örüljönnek, ha nincs jó hírem az AIH-ba. Az a mai időkben a dicsőség.
És milyenek voltak ott a hívek Pacsirta telepen a 80-as években?
Ott egyszerűbb hívek voltak.
Ott azért az munkás környék volt. Sőt, ugye hát az ilyen bűnözés, meg ilyesmi
igen,
is jelen
igen,
volt.
Igen, igen. Betelepedettek voltak. Nagy volt a cigányság, roma népség. Sokan voltak.
És eljártak a templomba?
Őket kétszer láttuk, ők voltak a fekvő híveink. Az kereszteléskor, mint temetéskor. És ott még olyan cigányok voltak, akik tudtak cigányul. Mert például roma nyelvén, nem sértődnek meg ezzel a cigányok, ha mondjam, mert én valóban kicsit megtanultam cigányul, és nagyon jó volt, mert váltottam velük pár szót, és akkor rögtön látták azt, hogy én emberként fogadom őket.
Mondjon egy mondatot, mit mondott valakon?
Szóntod el a Savoren Kamel. Jézus mindenkit szeret.
És még?
Szuszitusza, hogy vagy?
Számomra.
Azt mondom, lesz a Isten veled. Jegdúj triha. Szodiber Sengiszám, hány éves vagy?
Hát, ha valaki így közelít hozzájuk, akkor az,
igen,
az bizalom.
Bejöttek, mondták ott, és akkor bejöttek, mondom, lestre, ülj le, rám néz. Egymás közt cigányi beszéltek. Mondom, zsenám, mondom, értem. Én voltam a rassalja, pap. 88-89-ben már bementem az iskolába. Ott. Úgy mentem be, hogy én szeretnék itt tartani. Meg bementem a délpesti kórházba, és mondtam azt, hogy szeretnék misét tartani a betegeknek.
És addig még a délpesti kórházban nem is volt semmilyen
ne.
Egyházi szolgálat? Ja igen, ez egy új kórház volt.
Ó,
akkor.
Hát még az is megtörtént, hogy szóltak Cseperről, hogy XY-t bevitték a intenzív osztályra, menjek be, aztán adjam föl neki a betegek keretét. Bementem, kijött egy orvosnő, hát azt mondja, mit óhajt? Mondom, XY-t szeretnék bemenni.
Reverendában?
Papi civil volt rajtam, láthatták. Bement a beteghez, gondolom én, kijött. Azt mondta, a beteg nincs szükség a papra.
És ilyenkor mit lehet csinálni?
Hát akkor köszönöm szépen, akkor elmentem. Hát meg volt olyan, emlékszek rá, amikor a BM kórházba behívtak, minden kórházba jártam Pesten is 10 évig. Na, Samueli szobra alatt ültünk, oda kimentünk a beteggel, a járó beteggel, azt ott gyóntatta, meg áldoztat.
Samueli Tibor. Ja, BM kórház, persze.
Igen,
Samueli elvtársnak ott kellett.
És akkor szobrára. Mondom, gyerünk ki ott a pártalan éppen.
Samueli kihallgatta
a gyóntást. Pártalan éppen egy az utunk, bemegyünk, és akkor én általában a kórházban mindig azt szoktam mondani, sorolja, mondja el a bűneit, most bánja, meg én feloldozom. De hát meg is kellett áldoztatni, és akkor oda mentünk a ilyen helyre.
A mai világról mit gondol? Például ugye beszéltünk már itt rádióról, meg különböző csatornákról. Milyenek a média fogyasztási szokásai, hogy ilyen csúnya szót mondjak? Tehát mit hajlandó megnézni, meghallgatni, elolvasni?
Hát válogatok, ugye? Tehát belenézik a hírek elejébe, hogy belealkotok a rádió elejébe, de néha az az érzésem, hogy elég volna fölvenni magnóra a híreket, aztán egy hétig ugyanaz hallja sokszor. Tehát tájékozódom az interneten is, vatikáni rádiót rendszeresen hallgatom, hát a katolikus rádiót is szoktam hallgatni, meg ha van ilyen szellemtörténeti dolog, például mondjuk ez itt a kérdés, van egy ilyen műsor, és ha olyan van benne, ami engem érdekel, akkor mindenképpen kísérem, de mit tudom én az alatt is, kiporciózom a gyógyszereimet, meg minden át, hogy
tesz-vesz.
Ne az legyen, hogy ottan csak töltöm az időt. És sajnos a médiumoknak nem mindig van erkölcse. Jó erkölcse, így akartam mondani. Mert olyan könnyen föltesznek valamit, rágalmaznak, vagy fölhozzák. Ugye köztudott nem akarom ezzel a... hogy itt a mi egyházmegyénkbe történtek botrányok. amiből nem mindegyik igaz. Mert valakit úgy vádoltak meg, hogy nem követett el si a rendőrség, si a kihallgatás során a Szentszék se találta olyanak, hogy felfüggesztjük. És amikor visszajöztem a szolgálatba, már megint jött a támadás, hogy a pedofil papokat én visszahelyezem. Annélkül, hogy ezt tudnák. Tehát olyan könnyű, mert maximálisan elítélem a pedofil dolgokat, maximálisan, de azt is elítélem, ha valakit ártatlanú vádónak.
Igen, ez nehéz kérdés. A kabátlopási vád ellen nem lehet védekezni.
Igen.
Ön szerint, érsek atya, most napjainknak mi a nagy kérdése? Mi az, amin el kell gondolkodni? Mit kéne változtatni, vagy tenni?
A médiának az igazságot kéne szolgálni. Mindig. Deák Ferenc mondta, hazudni pedig nem szabad. A politikának mindenütt a békét, nem csak egy oldalúan, nem csak Ukrajnában, hanem Gázában is. Ott is mindenütt a békét. A művészeteknek meg jobbítani kellene az embereket. Nem az performance undorító dolgokat, hanem az legyen művészet, hogy fölemeljen.
Ugye elhangzott, hogy 75 esztendős érsek atya, és az is lehet, hogy a közeljövőben akkor leteszi a szolgálatot. Mire készül?
Nem teszem a szolgálatot.
Az érseki szolgálatot.
Azt mondják, hogy váltás fölszerel, szokták mondani a katonaságnál, akkor majd szeretnék olyan helyre menni, ahol a magam lehetősége ereje szerint még lelkipásztori munkát végzek.
Isten segítse mindebben. Kedves hallgatóink, dr. Bábel Balázs kalocsai érsek vendégei voltunk. Kalocsán, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Szívesen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenkit köszöntök.
Kedves hallgatóink, most Werner Nagy Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszonthallásra.